Istenünk igéjét Máté evangéliumának első fejezetéből, a 18. verstől kezdődően olvasom, egészen a második fejezet 12. verséig. A mai napon így szólnak hozzánk Máté evangéliumából Istenünk igéjé. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz foga méhében. Fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta le, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja ma népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Eddig Istenünk írott igéje. A karácsonyi történet első hangja ezen a mai estén Máté evangélistájé. Az ő történet mondó hangján szólal meg először az evangélium, ezzel az egyszerű kis mondattal, Jézus Krisztus születése pedig így történt, anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Az ősi történeteket jól ismerő történet mondó hangja mindig ilyen egyszerű. Nem bonyolítja a történetet, mert ő már azt is tudja, lendületes kezdésével, a dolgok közepébe vágva, hogy mi lesz a történet vége. Megáll Jézus Krisztus történetének elbeszélése közben Máté egy-egy fontosabb állomásnál, majd ha végigolvassuk az egész evangéliumot, így akkor látni fogjuk, itt is megáll a születéstörténet egyes szereplőinél. Az ő hangjával találkozunk először, egyszerűen bejelenti ezt a dolgot, így olvasom. Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Egyszerűen és természetesen. Áldott állapotban van Mária, József jegyese a Szentlélektől. Az evangélistának kijelentette az a Szentlélek, aki tudja, hogy ez a titok hogyan eshetett meg, hogy Isten erre a világra küldi az ő fiát, és egy Mária nevű asszony fogja őt, akkora már asszony világra szülni. A következő hang, akit hallunk, a következő hang, aki a történetünkben megszólal, ő nem is szólal meg igazán. Csak a gondolatait halljuk Józsefnek. Szerénységbe burkolózó, csöndes, alázatos, tisztességes gondolatait. A gondolatait kihangosítja az evangélista. József azt gondolta magában, hogy titokban bocsátja el Máriát, hogy nehogy baja essék, tehetnénk hozzá, jó indulatúan, szeretetben, hogy nehogy a törvény értelmében, mivel a jegyesség abban az időben házassági köteléket jelentett már, de a házasság megélését még nem jelentette, de az elkötelezést jelentette, ezért házasságtörésnek számított, ha valaki a jegyesség ideje alatt hűtlenséget követett el. Vagyis a házasságtörő nők sorsára juthatott volna Mária, ha József ezt kéri. De ő csöndben, gondolataiban, a belsejében, a szíve mélyén elhatározta, hogy ő ezt nem kéri. Csöndben elbocsátja. Van erre lehetősége, két tanú előtt, nem a nyilvánosság elé hívva, csak két tanú előtt csöndben elbocsátja a jegyesét. A következő hang, aki megszólal a történetben, egy csilingelő mennyei hang, az angyal hangja. Azt olvassuk, hogy de miután ezt elhatározta József a szívében, álmában megjelent neki az Úr angyala, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Isten időzítése az, hogy kitűnjék a történet során, hogy mi lakik az emberi szívekben. Mindenkiről kitűnik, mikor már csak közeledik is Jézus ebbe a világba, még csak éppen megfogant a gyermek, mindenkiről kitűnik, hogy miféle ember is. És Isten úgy időzít, hogy ez ki is derüljék. Nem hamarabb szól Józsefnek, mint ahogy József megtudhatná, hogy Mária áldott állapotban van, nem előre jelenti ki álmában neki, hogy ezzel a ténnyel kell szembesülnöd, hanem megvárja az embert. Megvárja az emberi reakciót. Megvárja, hogy lakik-e emberség benne. De ő tudja, hogy lakik, hiszen nem hiába bízta Józsefre a fiát. Ő pontosan tudta, hogy egy igaz emberre bízta a saját fiát. Ő nem csak Máriára bízta a fiát, sőt Máté szerint itt elsősorban Józsefre bízta a fiának az életét. És ha végigolvassuk az első történeteket, akkor látjuk is, hogy mindig Józseffel beszéli meg, hogy hogyan maradjon életben Istennek a fia. Igen, az angyal kijelenti Józsefnek, amit tudnia kell, és József kezébe adja Jézus életét és sorsát, azzal együtt, hogy azt mondja, hogy nevezd őt Jézusnak. Megmondja a Szent Lélek, akitől fogant a gyermek, hogy mi legyen a gyermek neve. Ez az apa joga. Ezt a jogát Józseftől a nyilvánosság előtt nem veszi el, valójában azonban atyai jogát gyakorolván az Isten, arra a hagyományra is utal, amely akkoriban elevenen élt a zsidók között, hogy a messiás nevét már a világ teremtésekor feljegyezték. Igen, József még nem gondolt arra, hogy hogyan hívják majd a fiát, de Isten kezdetektől fogva tudta, hogy az ő fiának a neve Jézus. És most elsőként Józsefnek jelenti ki ezt. A következő hang, akit hallunk a történetben, Ézsaiás próféta hangja, aki évszázadok távlatából szól oly erővel, hogy hangjában ma is a hitetlenséget megrendítő, hitetlenség hegyeit megrendítő hit dübörög. Igen, mondja az írás, be kellett teljesednie annak az ígéretnek, amely így szól, íme a szűz fogam méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor Ézsaiás szájából először elhangzanak ezek a szavak, amit fel is olvastam a 7. fejezetből, akkor is sziklákat rengető volt ez szó. Áhász király korában, egy olyan királynak a korában, aki egy idegen hatalommal nem csak harcban, nem csak a harc területén, hanem lelkileg is szövetséget kötött, kiárusítva az akkori igaz hitet, megmondani, hogy Isten vissza fogja állítani az ő uralmát Jeruzsálemben, nem volt hálás feladat. Az eredeti kontextus annak a proféciának tehát ez, Ézsaiás proféta azt mondja meg az Istentől elpártolt Áhász királynak, hogy már megfogant az a gyermek, legalábbis az én gondolataimban mindenképpen, aki helyreállítja azt az uralmat, amelyet te felborítottál Izraelben. Már megfogant az én gondolataimban, és el fog jönni az a király Dávid házából, akiben ti már nem hisztek, aki azt fogja képviselni, hogy velünk és közöttünk az Isten. Ez az Áhász király oly mértékben elfordult az igaz Istentől, hogy a jeruzsálemi templomban az idegen uralom királyának, uralkodójának, oltárának mintájára építetett oltárt, a régi oltárt eltakarította onnan, felborította az Isten tisztelet rendjét, sőt, félelmében, rettegésében saját fiát is feláldozta egy veszedelem idején, oly mértékben elfordult az igaz Isten tiszteletétől. Amikor Ézsaiás először szól, akkor is így szól a hangja. Igen, Isten visszaállítja az Isten tiszteletet itt, ahol tisztelni kellőtt Jeruzsálemben. És igen, Isten vissza fogja állítani azt, hogy velünk legyen az Isten az ő szolgája, királya által. Ézsaiás szavai, lehet, hogy Ezékiás királyra vonatkoztak akkoriban, és tényleg jön is majd egy olyan király, aki igazán tiszteli az Urat, és Dávidnak nem csak vér szerinti, hanem lélek szerinti leszármazottja, de szavai sokkal messzebb hatolnak a történelemben. Szavai akkor nyernek igazán értelmet, amikor azt az uralmat állítja majd helyre az Isten, amelyet fiában állít helyre, hogy végre az Isten úgy lesz jelen az ő világában, hogy itt lesz közöttünk valóságosan. A következő hang, akik megszólalnak, hangok, akik megszólalnak a karácsonyi történetben, ők a keleti bölcsek, igen, távol keletről, vagy nem tudjuk mennyire keletről, de keletről jönnek, és mint csendes üzenők, mint a tenor az énekkarban színesítik és megtámasztják a fő szólamot. A bölcsek egy olyan csillag együttállást láthattak valószínűleg, a Szaturnusz és a Jupiter együttállását, amely azt jelentette számukra, hogy zsidó király, mégpedig hatalmas király születik. A Szaturnusz az ő nyelvükön a zsidók csillaga, a Jupiter pedig, vagy bolygója, a Jupiter pedig a király bolygója. Egyszerűen leolvasták az égboltról, arról a jelrendszerről, ami nekik adatott, azt, amit Isten nekik ezen az együttálláson keresztül üzem. Vagyis zsidók királya születik. A halak jegyében, ami azt jelenti, hogy nagy királya az ő nyelvükön. Azért mondom, hogy színesítik, hogy alátámasztják a történetet, mert olyan csendesen, távolról jöve, a maguk módján közelednek a karácsonyi történetben Jézushoz. Nem is tudják pontosan, hogy hova jönnek. Nem is tudják pontosan, hogy kit keresnek, bár valószínűleg bölcsek lévén, hiszen ahogy megegyeztem így magamban a lehetőségek közül olvasva különböző szövegmagyarázatokat, arra jutottam, hogy igen, ők a bölcsesség titkainak kutatói, akik valószínűleg csillagászattal foglalkoznak, de egyébként az életnek a titkait kutatják. Azért azt biztosan tudták, hogy a zsidók egy messiás királyt várnak, egy megváltó királyt. És hova máshova indultak volna keresni őt, mint a fővárosba. Így jutnak el Jeruzsálembe. Jeruzsálembe, ahol fogadják is őket a király udvarban. És a következő hang, a karácsonyi történet következő hangja Heródes félelemmel teli, irítségtől fűtött hangja. Szinte halljuk, ahogyan sziszeg fogai között, hiszen neki most nem születik gyermeke. Ki lehet az a zsidó királya, akinek hódolására így távolról érkeznek, ha ez nem az ő sarja, nem az ő házát építi. Féltékeny irítsége előre mutatja az evangélium szereplőinek ezt a csoportját, akik végig jelen lesznek Jézus Krisztus környezetében, akik folyamatosan féltékenyen és irítséggel telve kísérik minden lépését. És itt van a csillag. Azért személyesítem meg most a csillagot, mert az elején úgy tűnik, hogy ahogy megérkeznek Betlehem, vagyis Jeruzsálembe a bölcsek, mintha valóban úgy tájékozódtak volna, hogy nem egy csillagot követtek volna, hanem annak az együttállásnak, bolygó együttállásnak az üzenetét követve jutottak el Jeruzsálemig. Tehát nem azért jöttek Jeruzsálembe, mert ment előttük egy csillag, valószínűleg, hiszen akkor egyenesen Betlehembe mentek volna, hanem úgy jöttek Jeruzsálembe, hogy a csillag együttállásból kikövetkeztették, hogy zsidóknak királya születik, tehát jöjjünk a fővárosba. Utána viszont egy nagyon érdekes dolgot olvasunk. Azt olvassuk, hogy miután meghallgatták a királyt, aki információt kért tőlük, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött, a hely fölött, ahol a gyermek volt. Itt szinte az evangélista személyesíti meg a csillagot, kilépve abból a kultúrkörből, abból a világból, amiből ezek az emberek jönnek, belelépve a Teremtő Istennek a világába. Isten így mossa össze a mi gondolatainkban is sokszor, hogy jövünk nagyon messziről, és akkor egyszer csak átlépünk egy határt, szinte észre sem véve, és már a Teremtő mindenható Isten földjén járunk. Ezeket a tudósokat lehet, hogy az asztrológia világa hívta ide, de megismerkedtek a csillagok urával Jeruzsálem határában. megismerkedtek azzal az Úrral, aki képes olyan jelenséget létrehozni, amit már az évszázadok alatt üstökösként mindenhogy magyaráztak, amit nem tudunk megmagyarázni. Jeruzsálemtől Betlehemig, ami nem hosszú idő, ez a csillag mutatta nekik az utat. Lehet, hogy előtte is mutatta, csak most már félre magyarázzák. Lehet, hogy valóban előttük járt, én nem tudom, de itt egyértelmű, hogy a csillag feltűnt és mutatta az utat. Engedelmeskedett annak az Istennek, aki teremtette. A föld és az ég Istenének. És ez a csillag, szinte úgy olvassuk, hogy megállt a fölött, a hely fölött, ahol a gyermek volt, mintha leereszkedett volna, mint ahogy a betlehemi képeken látjuk, szinte közvetlenül a betlehemi istáló fölött szokott világítani, mintha azt üzenné, hogy ezen az estén az ég valóban közel jött a földhöz. Mintha most is azt mondaná, hogy igen, feltűnt a csillaga, és aztán leereszkedett ide az égre. Mert ezt mondják a bölcsek, láttuk feltűnni az ő csillagát, majd pedig leereszkedett ide, a jászol fölé. Bizonyosan valami különös jelenség lehetett, mert azt olvassunk az írásban, hogy igen, amikor meglátták a csillagot, igen, nagy volt az örömük. Amikor meglátták és megérkeztek, és meglátták a csillagot, igen, nagy volt az örömük. Úgy is lehetne olvasni ezt, amikor meglátták az igazi csillagot, akihez jöttek. Akinek a csillagát látták felragyogni az égen. Amikor ott látták csillogni őt. Ott a jászolban. Igen, nagy volt az örömük. Azért jöttek, hogy hódoljanak. Hódolatuk jeléül ajándékokat hoztak. Aranyat a királynak, tömjént a papnak, és mirhát az áldozatra való báránynak. Igen, ajándékokat hoztak, megjövendőlvén azt, hogy ki is lesz az, aki most ott a jászolban fekszik. E hangok, melyek most megszólaltak, egyszerre szólalnak meg bennünk. És a Szentlélek harmóniába állítja őket. Engedjük, hogy ezen a mai estén ezek a hangok úgy szóljanak bennünk, hogy mindegyik hang, mint egy szépen összehangolt éneklésként mesélje el nekünk újra és újra ezt az estét. Isten jó akaratának bölcsőjében ringatta a karácsonyi történet szereplőit. Isten jó akaratának bölcsőjében ringatta őket. Valahogy minden olyan szép renddel történt, Isten meglátogatta a világot, és voltak, akik ezt értették és látták. Isten jó akaratának bölcsőjébe fektet minket is a mai estén, és azt kéri, hogy hallgassuk-e történet hangjait, és hallgassuk egymást is. Egy-egy olyan találkozásra kerülhet sor a mai estén, vagy az ünnep alatt, amire régen vártunk. A karácsony a találkozások ünnepe. Azoknak a találkozásoknak az ünnepe, amelyet kiábrázolt szépen a karácsonyi történet számunkra. Ahogy találkozott az Isten akarata az ember jó indulatával, ahogyan találkoztak távolról jövők azzal, akit kerestek, és ahogyan találkozott rögtön a legnagyobb jó indulat, a legnagyobb rossz indulattal a világban. Találkozások ideje a karácsony nekünk is, ma is. Találkozhatunk mi is ezzel a történettel és szereplőivel. Minket is megvizsgál ez a történet. Vajon mi nagy örömmel hallgatjuk-e a csillagunk feltűnését? annak a csillagnak a feltűnését, amely ma is ott ragyog a mi egünkön. Ma, amikor az irgalmasság csillaga, az Isten közelségének csillaga újra azzal a fényel ragyog a mi egünkön is, amely fényel talán már réges-régen nem ragyogott, mert nem értettük igazi értékét. Ma is sokszor elborult világunkban újra fényesen ragyog ez a betlehemi csillag. És látjuk egymásban is azokat az értékeket ezen a mai estén, amely talán nem ragyogott fel fényességével hetek vagy hónapok óta. Többre értékeljük a jó szót, és talán nehezebben viseljük a rosszat. Mert ma karácsony estének fényénél valahogy minden tisztábban látszik. Adja Isten, hogy ilyen tisztasággal és ilyen őszintességgel tudjunk egymásra is tekinteni, merjünk egymással is találkozni, ahogy most hívott találkozásra minket a karácsonyi történet. Amen.